Igen, az, hogy ide álltam, ez sok mindent jelent. Egyrészt, hogy azt szeretnék valamit mondani, de másrészt azt is jelenti, hogy már 8 óra van, tehát mi lassacskán elkezdjük a ma esti alkalmunkat, és örülök annak, hogy már ennyien itt vagyunk, remélem, hogy még többen leszünk. És egy közérdekű információt szeretnék elmondani, a ma esti Kimi-Tung helyszíne a ebédlő fölött lévő konferencia terem lesz. Kicsit szűkösen leszünk a létszámunk miatt, de ezért hálásak vagyunk. Ha a gyerekek esetleg tudnak valami ülő alkalmatosságot, akár egy párnát, vagy egy ilyen létszerűséget hozni, akkor egy picit könnyít nekünk az elhelyezés, mert a földre is le lehet ülni, de hogy ne a földre üljenek, ezért javasoljuk esetleg ilyen módon készülni erre az alkalomra, és hát persze másképpen is fogunk majd készülni, mindenki készül. Nagyon örülök annak, ha jól tudom, hogy majd ezt Letti fogja pontosan megmondani, hogy már közel 10 jelentkeztek, és jelezték a részvételi szándékokat aktívan, és mindenkit várunk szeretettel.
Kezdjük a mai alkalmat is Isten dicséretével. Hoztunk énekeket, mindenkit bátorítok arra, hogy kapcsolódjon be, dicsérjük együtt Jézust, és ismét elmondom, hogy akinek szabadsága van arra, hogy állat fel szeretne állni, azt tegye meg bátran.
Thank you.
Igen, Urunk, előtted fordulunk, szeretnénk most előtted megállni és átadni mindazt, ami bennünk van, letenni mindazt, ami nem adalmunk, te kereszted nálához. Már legyünk ott a te kezedben, ott vagyunk a te hangodát.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk minden ajándékodért, amit az elmúlt napokban kaptunk tőled. És köszönjük, hogy hihetjük, hogy ma is, most is, ebben az órában is te készíted a szívünkben a találkozást veled, és köszönjük, hogy ez történhet. És ezért könyörgünk nyitott szívért, nyitott értelemért. Könyörgünk, Szentlélek, azért, hogy ragadd meg az értelmünket, az érzéseinket, az akaratunkat, a vágyainkat, és formálj bennünket. Emberi szavak által, de valójában a te élő és ható, és mindent szétválasztó ígéd által, amelyben te magad vagy ott. Erre vágyunk, és ezért könyörgünk ma este is. Amen. Isten igéjét Eszter könyvéből olvasom. Az 5. fejezetnek az első 8 versét olvasom föl, de most egy egészen hosszú szakaszt ölelünk át, mert igazából, amiről most itt szó lesz, az gyakorlatilag Eszter könyvének a végéig tart, majd tartalmilag úgy össze is foglalom, de ezt a 8 verset felolvasom részben átfedéssel, ahhoz képest, ami délelőtt is volt. 3 nap múlva a királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzám, és kinyújtotta Eszter felé a király a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. A király megkérdezte tőle, mi járatban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz, még ha országom felét is megkapod? Eszter így válaszolt, ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. A király ezt mondta, siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. Borívás közben így szólt a király Eszterhez, mit kérsz, megkapod, mit kívánsz, még ha az ország felét is megvesz. Eszter így válaszolt, van kérésem és kívánságom, ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet, és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek nekik. Holnap azután megfelelek arra, amit a király mondott. Amen. Az elmúlt 2 estén Istennek 2 arcát, az életünkhöz való 2 kapcsolódását láthattuk, meg erre nézhettünk rá Eszter történetei alapján. Kedveste úgy láthattuk Istent, mint aki ajándékozó, aki hordozott bennünket az élet történetünkön át, megajándékozott sok mindennel, és aki az egész élet történetünknek az Ura. Tegnap este pedig úgy láttuk meg Istent, mint aki elhív, és szolgálatba állít bennünket. Ahogyan ezt tette Eszterrel is, abban a döntő pillanatban, és arra hívott, hogy vizsgáljuk meg mi magunk is a szívünket. És arra is, hogy vegyük észre, hogy mi a legfőbb elhívásunk. A legfőbb elhívásunk az az, hogy Krisztus látszódjon meg rajtunk keresztül, a jellemünkön keresztül, ott, ahol vagyunk. És ma az utolsó estén vagyunk együtt, és kevesebben is vagyunk már ilyen búcsú szimfónia szerűen, így már vannak családok, akik nincsenek velünk, és emlékeztek bennünket arra, hogy hát holnap este már jó esélye egyikünk sem lesz itt ebben a templomban, hanem mindannyian elindulunk, vagy haza, vagy valahova máshova innen. Ma úgy van előttünk Isten az igében, mint aki vezet bennünket, és megtart azon az úton, amelyre ő hívott el. Nem emberi erőből járjuk végig az utat, hanem ő az, aki végig vezet rajta. És így nézhetünk előre azokra a napokra, hetekre, hónapokra is, amikor nem leszünk így távoli formában együtt, mert ő vezet és ő marad Úr, bárhová is induljunk innen, ebből a nagyon bensőséges lelki közösségből. Isten olyan Isten, aki vezet és megtart az úton. Hogyan látjuk ezt Eszter történetében megvalósulni? Eszter igent mond erre a félelmetes vállalkozásra, hogy a népe közbenjárója legyen, beleáll Isten tervébe, és itt hirtelen nagyon-nagyon felgyorsulnak az események. Láthatjuk azt, hogy nem ajtóstól ront a házról a királynő. Eszembe jutott Jézusnak ez a mondat, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. És ezt látjuk itt Eszteren keresztül megvalósulni. Először csak egy vacsorára hívja a királyt, és Hámánt. Sőt, igazából még ezen az első vacsorán sem tesz semmit, nem húzakodik elő a kérésével, hanem azt mondja, hogy gyertek el még egyszer vacsorázni hozzám. És közben, miközben Eszter így kivár, Isten cselekszik a háttérben. És felgyorsulnak ezek az eddig is történő, látszólag véletlen események, mint például, hogy az első lakoma utáni éjjelen a király álmatlan, és felolvastat a királyok krónikáiból, és pont ezt a történetet olvassák fel, ahol Mordokai megmentette őt, és ezért megjutalmazza, és ráadásul épp Hámánnak a keze által jutalmazza meg, aki már megácsoltatta a bitófát Mordokai számára. És aztán eljön a második vacsora, ahol végre Eszter előáll egészen nyíltan, kendőzetlenül a kérésével, és elmondja Hámán gonosz tervét az egész nép elpusztítására, és akkor a király kimegy dühösen felindulta, és amikor visszajön, akkor éppen egy nagyon félreérthető testhelyzetben találja Hámánt, ahogyan ráborul Eszter királynőre, akit egyébként tényleg ártatlan ebben a helyzetben Hámán, mert hogy csak könyörög az életéért, de hát az olaj a tűzre az ittas király számára, és hát itt már tényleg végleg eldől a sorsa, hogy pusztulás vár rá. És ahogy a Hámán elbukik, és Mordokai fölemeltetik, a király fontos embere lesz. Délelőtt is hallottunk erről, ahogyan mentorálta eddig Eszter végig az úton, most Eszter társat, segítőt kap maga mellé, akivel együtt, kéz a kézben vihetik tovább a dolgokat. Már nincs egyedül a királyi udvarban, már nincs egyedül abban a pozícióban, amit Isten rábízott. Mert hogy nem egyszerű a helyzet, mert hogy helyre kell még ezt valahogy tenniük, hogy hogyan is szabadítsák meg a zsidó népet, mert hogy a király hozott egy törvényt, amivel gyakorlatilag magát is kelepcébe csalta, hiszen a királyok visszavonhatatlan törvényét maga a király sem vonhatja vissza, tehát nem mondhatja azt a király, hogy jó, akkor mégsem kell az Adár hónap 13. napján elpusztítani a zsidókat, mert ez már törvény, és akkor ki kell találni egy másik megoldást, és ő azt mondja Eszternek és Mordokainak, hogy tegyetek, amit jónak láttok. És akkor Eszter és Mordokai bölcsességet kap, hogy ki gondolja ezt a tervet, hogy a zsidók kapjanak arra felhatalmazást, hogy megvédhessék magukat, hogy ne legyenek védtelenek és ne legyenek kiszolgáltatottak, hanem készülhessenek arra, hogy megvédjék magukat. És csak így lehet megmenekülésük, a pusztulás arról, amit Hámán eltervezett és a király pecsétjével körbe is küldött. Ahogyan halad előre a történet, és lépésről lépésre bontakozik ki ez a terv, látjuk, hogy végső soron Isten terve a szabadulás valósul meg. Amit Eszter és Mordokai által visz véghez, és ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, az ő hűségük, kitartásuk és folyamatos figyelmük is szükséges. Nem állhatnak meg fél úton, végig kell járniuk ezt az utat. Így látjuk Istent, mint aki vezeti. Vezeti Esztert, vezeti Mordokájt. Úgy látjuk őt, mint Úr, aki kézben tartja a dolgokat, aki véghez viszi a szabadulást, és aki elhívja és használja ebben a végig azokat, akik elköteleződnek mellette. Ő Úr, akinek hatalma van mindvégig vezetni az övéit az úton. És akkor újra megérkezünk magunkhoz, mert ugye ez nem csak Eszter története, és nem csak Mordokai története, hanem a mi történetünk. Ha a tegnapi történetet megtérésként tudtuk magunkra alkalmazni, elhívásként, hogy az elhívó Isten elhív bennünket, hogy az ő képei legyünk a világban, akkor ezt a mai történetet, mai igét pedig a megszentelődés útjaként. Mert miután megtapasztaljuk Isten elhívását, és igent mondunk rá, lépésről lépésre haladunk az úton előre. A megtérés, az elhívás meghallása, azt, hogy igent mondunk rá, ez az elépulás, ez a kezdet. És a java még csak ezután következik. Mi kell hozzá, hogy ezen az úton rajta tudjunk maradni. Eszternek előre, bátorságra, bölcsességre van szüksége. Szüksége van arra, hogy ne legyen egyedül ezen az úton. És hát bizony jól jön az is, hogyha a körülmények jól alakulnak. És nekünk is valami ilyesmire van szükségünk a megszentelődés útján. Istentől kapott erőre, bátorságra, bölcsességre. Azért, hogy az életünk konkrét helyzeteiben tudjunk az Isten akarata szerint dönteni. Egyrészt, hogy meglássuk abban a helyzetben, hogy mi az Isten akarata, ehhez a bölcsesség, és az erő és a bátorság, hogy megismerjük lépni. Hogy tudjunk szembenézni önmagunkkal, hogy tudjunk szembenézni azzal, ha elbuktunk, vagy hogyha rossz útra mentünk el. Ehhez is bátorság kell, és erő kell. Hogy tudjunk odaállni valaki mellé. Ehhez is erő kell, bátorság kell. Vagy tudjunk megállni valakivel szemben. Erő, bátorság, bölcsesség. Aztán nekünk is szükségünk van lelki társakra, közösségre, gyülekezetre, ahol egymást emelhetjük, ahol egymást bátoríthatjuk. Hogyha az egyik elesik, akkor a másik fölemeli a társát. Ahol az a jó, hogy soha nem egyszerre tévedünk el, soha nem egyszerre ingunk meg a hitünkben. Van, aki erős, bátor, van, aki épp bizonytalan, de egymást emeljük, egymást visszük, egymás hite által épülünk. Ahogyan Eszter és Mordokáj egymást erősítik. És a mi életünkben is vannak mások számára véletlennek tűnő események, fordulatok, amik mögött mi tudjuk és hisszük, hogy a gondviselő Isten irányítása áll. Mert nagyon sok minden van, amit nem mi irányítunk, és ezt Isten gondviseléséből oda teszi. Így haladunk a megszentelődés útján, lépésről lépésre. Erő, bátorság, bölcsesség, lelki közösség, gyülekezet, és az Isten gondviselésének a különleges eszközei, amit újra és újra megtapasztalunk. És ez mind ajándék, az én Istentől kapjuk meg. Mi az, amit mi tehetünk, mi az, ami rajtunk múlik. De azt gondolom, hogy egyetlen egy dolog múlik rajtunk, egyetlen egy dolog, amit Isten kér tőlünk ezen az úton. Ez pedig az, hogy maradjunk az úton. A hűség, maradjunk rajta ezen az úton. Hogy figyeljünk, hogy figyelmesen legyünk jelen a számára. A megszentelődés útjának ez a kulcsa, a figyelmes jelenlét Isten felé. És azért szeretném ezt nagyon kihangsúlyozni, mert hogy ha azt mondjuk, hogy megszentelődés útja, akkor könnyen teljesítmények juthatnak az eszünkbe. Hogy egyre tökéletesebbek, egyre jobbak leszünk, mert egyre jobban igyekszünk ezen. És igen, Isten formál bennünket ezen az úton, egyre inkább a maga képére. De a megszentelődés nem azt jelenti, hogy egyre jobb teljesítmény nyújtunk föl Istennek. Hogy eddig csak olyan hármas alára ment, és aztán már négyes lesz, és évvégére ötösre is kijavítjuk majd. Nem, a megszentelődés kulcsa az az, hogy figyelmesen jelen vagyok Isten számára. Nem pedig a teljesítményen, hanem hogy folyamatosan rajta függök. Folyamatosan ráfigyelek. És nyitott maradok az ő vezetésére és válaszaira. Nyitott maradok arra, hogy felfedezzem őt, ahogyan jelen van az események mögött. Ott is, ahol ez egyértelmű, és ott is, ahol nem nyilvánvaló. És a figyelmes jelenlétnek két forrása, és ezt nagyon jól tudjuk reformátusként, az imádság és az Isten igéje. Ezek által marad meg ez a figyelmes jelenlét Isten által. De ezek meg Isten számára, de ez sem mindegy, hogy hogyan élünk ezekkel. Mert hogy az imádság, a figyelmes jelenlét imádsága, az több annál, mint hogy mondom és sorolom a magamét. A figyelmes jelenlét imádsága az a csönd. Várakozás Isten válaszára. Amikor elhallgatok, és arra vagyok kíváncsi, hogy ő hogyan szólal meg, és a figyelmes jelenlét által olvasott ige, a sokkal több, mint információ gyűjtős, vagy hogy kipipálom a mai napon is, hogy én jó református vagyok, és én olvastam napi igét, hanem idő arra, hogy Isten története hasonl rám, úgy olvasom Isten szavát, hogy a részesévé akarok lenni, nem aznapra való ilyen gyors tanácsokat, gyors segélyt akarok csak kiolvasni belőle, hanem azt szeretném, és azt keresem, hogy hogyan léphetek be abba a történetbe, ami az Isten nagy története. Hogyan itat át engem az Isten történetének a valósága egyre inkább. És ahogyan ez a valóság egyre inkább átítat, akkor kezdjük el őt meglátni az események mögött. Ahogyan ő cselekszik, ahogyan jelen van egy váratlan segítségnyújtásban, ahogyan hallottuk innen is a héten, hogy valaki van, aki a segítségembe szorul, egy kedves szóban, valakiben, aki annak ellenére van jó indulattal felém, hogy talán nem is hisz Istenben, hogy a saját szívemben, ahogy a máshogy reagálok, mint amit magamtól megszoktam. És elkezdünk úgy élni, hogy egyre inkább felfedezzük azt, hogy Isten mindenütt jelen van velünk és bennünk a világban, és mindenütt ott munkálkodik. Mert minden mögött, mindenben mindig ott van, és munkálja, és viszi véghez a szabadítást. És mi nem csak a tanúi vagyunk ennek, de az aktív részesei lehetünk, hogyha figyelünk, ha ezzel a figyelmes, türelmes, várakozó jelenléttel vagyunk. Úgyhogy ahogyan elindulunk hazafelé, sok-sok üzenetet tudunk vinni magunkkal. És hadd tegyem ezt oda, így a csomagra, mint egy ilyen maslit, ami átköti az egészet. Hogy ahogyan Istenre figyelünk, és az ő útján akarunk haladni, és előrébb lépni. Ne csak azon igyekezzünk, hogy minél több mennyiségi információt gyűjtsünk Istenről, minél több teológiai tudást, ne a mennyiségre csak, nyilván fontos ez is, hanem arra, hogy hogyan vagyunk jelen Isten számára. Arra, hogy megállunk-e, és várunk-e arra, hogy ő úgy mutassa meg magát, ahogyan ő akarja. Az elhívásunkat Krisztust hordozzuk, és a küldetésünk, ami által ez megtörténik, hogy újra és újra ránézünk, és megmaradunk ezen az úton, az ő erejéből. Úgyhogy a mai énekek által így imádkozhatunk Istenhez, kérhetjük, hogy tartson meg bennünket ezen a titokzatos úton, a megszentelődés útján, ahol a szentség azt jelenti, hogy az övéi vagyunk, az ő számára vagyunk félretéve, egy olyan világban, amely az övé, de már régesség elfeledkezett erről, és amelynek a végső célja majd az a valódi testi-lelki szentség, amit majd akkor élhetünk át, amikor az ő országában valóságosan ott leszünk. Erre nézünk, és efelé vezet bennünket, lépésről lépésre. Ehhez kérjük az ő elejét. Amen.
Lámpás az úton, sötét. Thank you.
Istenünk, amíg járjuk ezt az utat, amire Te hívtál el bennünket, addig valóban szeretnénk előre nézni arra az új égre, és arra az új földre, amit Te készítettél el nekünk. És az életünknek minden terhe, minden nyomorúsága, vagy minden öröme és sikere, úgy szeretnénk, hogyha ennek az új égnek és új földnek a fényében rendeződne át. Mert ez a lényeg, mert ez az, hova viszel, hova vezetsz bennünket. És annyi minden van, amit gyűjtünk az életünkben, ami aztán kihullik majd, mint polyva, mint értéktelen dolog. De az, ahogyan a Te képedre formálódunk, az megmarad. És ezzel a képpel, a személyiségünkben, az arcunkon hívsz el bennünket, hogy részesei legyünk ennek az új égnek, és ennek az új földnek. És azért kérünk, hogy amikor járjuk az utunkat, és elveszítjük ezt a fókuszt, akkor emeld fel újra és újra a tekintetünket. Emeld fel a porból, ahol csak a saját vagy a mások lépéseit, botladozásait figyeljük. Emeld fel rád, aki Úr és Király vagy mindenek fölött, aki méltó vagy minden dicséretre, imádatra, hódolatra. Érted, teremtettünk, azért vagyunk, azért létezünk, és azért hívsz el bennünket az örökké valóságba, hogy a Te dicsőségedet szengjük. Köszönjük, hogy erre várunk, és köszönjük, hogy ígéred a Te vezetésedet, hogy megtartasz ezen az úton. Amen. Fennállva imádkozzunk, ugyanúgy, ahogy Jézus tanította. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten áldását fogadjuk. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik Jézus Krisztust, a mi Urunkat. Ámen. Így állva énekeljük a záró énekünket, ami egy énekeskönyvi ének lesz. Drága dolog az Úristen dicsérni.